Nagyon nehéz dolog a zeneküldés. Azért nehéz, mert ha őszinte akarok lenni, akkor küldhetnék én bárkinek zenét, hiszen olyan erővel, amilyen kohézió most a közösségben van, olyan erővel akár a közösségen kívülinek is küldhetnék, vagy bárkinek és akárkinek. Szóval én most nem akarok senkit kipécézni, és tudom, hogy ezt utáljátok, amikor nem valakinek adok zenét, vagy nem valakinek küldök zenét, de most mégis ez van, hogy most saját magamnak küldök zenét, jó? Legyen ez így, hogy magamnak küldöm azért, mert megérdemlem.
Mit csinálnék legszívesebben idén-nyáron, ha semminek nem lenne akadálya? Ha nem lennének időbeli és forrásbeli keretek, akkor azt hiszem, hogy nagyon szívesen eltöltenék egy nyarat valahol Dél-Franciaországban, vagy Olaszországban, Toszkánában. A szállás nem is egy olyan fontos kérdés, inkább a táj, ha van egy gyönyörű kilátás az ablakból, és természet vesz körül, akkor abban nagyon jól át lehet szellőzni, felfrissülni, és magammal vinnék olvasmányokat, amiket régóta tervezek elolvasni, saját írásokat is, amiket befejeznék, vagy újakat is írnék. Nagyon sok téma, ötlet kavarok bennem. Szabó T. Anna mondaná, hogy szikráznak az ujjaim, csak sajnos a mindennapok kapcsán én nem jutok oda, hogy érdemben is nekiüljek ezeknek a dolgoknak. Ami reálisan megvalósítható, az az, hogy országhatáron belül valahol kiveszek egy-két hétre valamilyen kulcsos házat az erdő közepén. Az őrség nagyon gyönyörű, ezt nagyon szeretem. Úgyhogy igazából ezt tervezem is valamikor a nyár folyamán. Szerintem mindig érdemes ezeket a reálisan megvalósítható dolgokat keresni.
Megint Kliót halljuk.
Sziasztok! Számomra a híd mindenképpen az, ami összeköttetés. És azt jelképezi, hogy egy oda-vissza történő út két ember között, vagy két hely között, vagy esetleg két gondolat között is. Számomra mindenképpen bizalmat és egyenlőséget szimbolizál, kicsit olyan, mint nekem a világítótorony. A híd az inkább földi síkon történik meg, a világítótorony pedig isteni síkon, több dimenzión keresztül.
Hogyan töltenék el egy ideális napot? Hát, ha most kérdezed, akkor az ideális nap az lenne, hogy nem kelek föl, tényleg maradok az ágyban egy könyvvel, aztán alszom, aztán eszem, iszom, maradok az ágyba a könyvvel, oda jön a macska, el van velem, tehát ezek, de ez a kicsit most ez a begubódzós dolog lenne nekem most a jó. Most így látok egy ideális napot, hogy úgy nem csinálni igazán semmi produktívat, hanem befogadni és raktározni élményeket egy könyvön keresztül, és nagyon jó lenne, hogyha a regenerálódás útjára tudnék lépni.
Nekem a híd az egy ilyen segítség, vagy egy ilyen valamilyen isteni beavatkozásnak a jelképe, hiszen ugye át tudnánk jutni A-ból B-be a túlpartra, valami csónakot eszkábálva, vagy átúszva, vagy nyilván amíg a hidakat nem építették az emberek, addig is átjutottak valahogy a folyókon, viszont a híd az egy könnyítés a tekintetben, hogy eljussunk A-ból B-be, azt akár szimbolikusan is lehet értelmezni, hogy az életben A-ból B-be eljut az ember. A híd az pedig egy nagy, monumentális valami, ami nyilván az emberek építik, de hogy mégiscsak, hogyha az ember körülnéz egy folyó mentén, és lát egy hidat, és látja két partot, akkor a híd az mindig egy ilyen tájidegen képződmény, ezért aztán szerintem lehet úgy értelmezni, vagy úgy tekinteni rá, mint egyfajta ilyen külső beavatkozás, egy külső segítség arra, hogy eljussunk valahonnan valahova, vagy elérjünk valamit, akár az életben.
Én olyan hidat építenék, ahol az emberek valóban láthatják egymásnak a fájdalmait, vagy az életét, hogy egyrészt ne kelljen nekik megtapasztalnia, hogy tanulhassanak belőle, másrészt az, hogy emberséget tanuljanak, illetve a gazdagok és szegények közé, hogy nem minden csak statisztika legyen, hanem tényleg tudjunk a másikról. Pont ezért.
A legutóbbi nagy élményem az a nagy őszi durranás, amit streaming csatornán néztünk meg, a Lefkovicsék gyászolnak. Az alaptörténet alapjában véve nem ismeretlen, és akkor most igyekszem nagyon nem spoilerezni. A generációk, a fájdalmak, a kibeszéletlenségek, az, hogy milyen változás lesz az, ami összehoz, hogyan képez hidat két generáció között, két nem egymás mellett lévő generáció között, az egymás iránti nyitottság, és az, hogy hogyan lehet feldolgozni a veszteségeket, konfliktusok árán, nagyon erős konfliktusok árán, isteni színészi játékokkal. Bezerédit nemrégen láttuk a Katonában, az Embtrag nevű előadásban, amit viszont nagyon-nagyon javasolnék mindenkinek, bámulatosan játszik nagyon közeli jelenetekben. A filmre általában jellemző a nagyon szűk képkivágás, tehát annál is közelebb van hozzád az, amit látsz, mint hogyha te is ott állnál, ahol történnek ezek az események. És persze van benne humor, nagyon-nagyon szívesen ajánlom bárkinek. Volt persze néhány emlékezetes színházi élményem is, így többek között az előbb említettem már ugye az Embtrag nevű katona előadást, mint ez ugye vélhető, az ember tragédiájának egyfajta ilyen sűrítménye. Rengeteg csavarral, rengeteg megközelítéssel, nemrégben talán tavaly jelent meg Nádasdy Ádám tanár úrnak az átirat a Madách ember tragédiájából, mert a nyelvezete megérdemli azt, hogy a mai naphoz közelebb legyen hozva, a ma értelmezhető nyelvhez közelebb legyen hozva. A darabban szerepel a Madách szöveg, szerepel a Nádasdy átirat, és szerepel egy olyan meglehetősen nagy blokk, amelyikben viszont a színészek improvizációiból írta meg, vagy amit a színészek improvizációból írt meg a dramaturg. A rendező a zseniális Székely Kriszta, és azt hiszem, hogy innentől kezdve meg már minden spoiler lenne. Aki szerencsés, és Budapesten van, és nagyon követi a Katonának a jegypénztárát, az valószínűleg 3-4 hónapra előre fog tudni magának foglalni helyet, vagy venni jegyet. Nagyon-nagyon nem fogja megbánni. Hatalmas élmény. Hatalmas élmény volt a Pintér Bélánál a Marshall 56, de Pintér Bélánál minden az. Az egyik borzasztóan megrázó élmény az az Anya szemefénye, így egy szóban, ahol döbbenetes teljesítményeket látunk. A Marshall 56 pedig pont rímel arra, amit olvastam, mert több dolog is össze lett ebben a darabban gyúrva. Zseniális, a főszerepet Pintér Béla Gál Völgyi Jánosra írta, aki amikor mi mentünk, akkor éppen beteg volt, elment a hangja, de mindenkit megnyugtatott Pintér Béla, hogy semmi a korábbihoz hasonló esemény nincsen, azóta is játszik, és aznap kivételesen Pintér Béla vette át a főszerepet ebben a darabban. Hát amennyiben ez főszerep, szóval Gál Völgyi Jánosnak a szerepét. Ahogyha akartok jót látni, akkor azt megnézitek. Az Átriumban mennél többet igyekeztünk megnézni a kínálatból, mert ugye az Átriumban a Kultúrbrigádnak ez volt az utolsó évada. Egy kanyit nem kaptak állami támogatást, és a jegyárakból nem tudják fönntartani a társulatot, az előadásokat, a bérletet, mármint az épület bérlését, technika bérlését, és ezért úgy döntöttek, hogy ott a Kultúrbrigád megszünteti a tevékenységét. Maga a hely nem szűnik meg, egy 5 csoportból álló közösség lesz az, amelyik átveszi ezt a helyet, és ami játszóhelyet fog biztosítani Orlai produkciónak, Pintér Béláéknak, a Fügének. Nagyon-nagyon izgatottan várom azt, hogy mik lesznek az előadások, miközben még mindig van alig, hanem 2 a leköszönő előadások közül, amit még idén nyáron meg fogunk nézni, többek között éppen holnap a maraton másnapján. Nagyon kíváncsi leszek ugyanis arra, hogy Hernádi Judit nem komikaként hogy működik, és most azt fogom látni.
Mindenképpen természetben töltenék egy ideális napot szeretteimmel, akár nomád körülmények között is, mert jó egy kicsit kikerülni a hétköznapok fogságából, a ókuskerékből, a taposómalomból, minél kevesebb mesterséges zaj legyen körülöttem, mert azt gondolom, hogy a természetben együtt lenni, együtt megélni, az egy hatalmas élmény és jó dolog.
Én mostanában sokat gondolkozom a szabadság témakörén. Fodor Ákostól jut eszembe egy írás, ez úgy szól, hogy szabadság az, ha megválaszthatom, kitől és mitől függjek. Szerintem nagyon kis frappáns gondolat, szeretem a haikuit. Ötvözik a keleti integrált gondolatiságot a nyugati gondolatisággal, humorral, szellemességgel. És ez különösen szép, mert a világ egymástól dinamikusan függő rendszerek egésze, aminek mi is az aktív részei vagyunk. Ilyen formán, hogyha megválasztom, hogy mitől és kitől függjek, abban benne van a szabadság. Így minél kevésbé részei az életnek, mindennapoknak a sziszifoszi körök. Abszolút szabadság csak filozófiai szinten létezik, és ennek a gondolatát le is dobja a tudat, hiszen nem értelmezhető ilyen formán, mivel nem egy egymástól független légüres térben létezünk. Érdemes szerintem minél jobb relációkat megválasztani, és tudatosan alakítani a környezetünket, aktív gondolkodói és cselekvői lenni. És nyilván rengeteg minden dolgozik ez ellen, és sokszor nehezített pályán mozgunk, könnyű elkeseredni, és ezekben mind szerepet játszanak a külső tényezők, a Zeitgeist, a politika, a gazdasági helyzet és a tanult tehetetlenség is egyben. De érdemes mindenkinek a lehetőségeihez mérten lépésről lépésre haladni e felé. Segíthet ebben egy eszköztár kiépítése, belső és külső értelemben hozzáférhető erőforrások kifejlesztése, szellemi muníció, olvasás, baráti kör jó megválasztása, vagy akár testet, lelket felszabadító mozgásforma, sport. Szóval ez mind egy-egy lépéssel közelebb vihet ehhez a felszabadultsághoz, szabadsághoz. Úgyhogy én bedobnám a közösbe ezt a gondolatot, hogy kinek mit jelent a szabadság, és ennek a gyakorlati értelemben való megvalósítása. Szabadság az, ha megválasztom kitől és mitől függjek. Fodor Ákos gondolatai mentén.
Ezt szerintem a híd az az építmény, amit így folyókét partja, tavak partja, esetleg tengeröblök partjai közé emelnek, hogy aztán száraz lábbal át lehessen kelni. Hát emiatt nyilván ugye emberek, csoportok, világnézetek, politikai nézetek, vagyis hát a hit. Nekem a hit jut a hídról eszembe. Az, hogy mennyire megoszt minket az, hogy miben hiszünk, hogy elképesztő módon. Mert hát még régeségen azt gondoltam, hogy ugye az ember felfedezi, hogy elég hamar, hogy mások is vannak a bolygón, és hogy hát akkor ők is biztos úgy gondolkoznak, mint én, mert ők is hasonlóan néznek ki. Két kezük van, két lábuk, egy fejük. És aztán értetlenül áll az előtt, hogy egyáltalán nem. Még csak megközelítőleg sem, teljesen más dolgok. Idegesítik az egyes embereket, vagy segítik, motiválják, teljesen más, hogy reagálnak egy ugyanolyan eseményre például, és, vagy egy ugyanolyan ételre akár. Ehhez évekkel lettek így gyerekként, hogy ezt így felismerjem. Továbbra is azért sikerült vakvágányon maradnom, mert az a tévképzet élt bennem még ma is valamennyire, hogy hát az emberek az információ hiánya miatt gondolnak dolgokat másképpen, és végül hát emiatt aztán én mint hívőként még apologetikát, hitvédelmet is tanítottam a közösségünkben, hogy jól meg tudjunk felelni bizonyos kérdésekre, illetve mi is tudjuk egy kicsit piszkálni a más filozófiákban a dolgokat, meg világnézetekben. Aztán én még soha életemben nem láttam olyat, és nem csináltam pláne olyat, hogy valakivel beszéltem volna, és az illető markánsan megváltoztatta volna a véleményét, amiatt, amit én ott elmondtam. Az lehet, hogy a hozzáállását meg tudom változtatni valakinek én magam felé azzal, ahogy ő hozzá viszonyulok, ha segítek neki, valami jót teszek feléje, vagy eloszlatok valami félreértést, tehát ilyen dolgokat lehet csinálni. De valahol legbelül a híd az a két belső világ között kéne, hogy legyen. És ez egyénileg is, meg csoportosan is igaz kéne, hogy legyen. És a hittől én már többé nem azt várom el, hogy egybeolvasszon gondolkozásokat, vagy közösségeket, vagy megmutassa, hogy ti rosszul gondoltátok ezt, ti meg jól azt, vagy én nekem van igazam, vagy neked van úgynevezett igazad. Azt várnám csak el, hogy beszéljünk. Hogy megmutassuk azt a másik partról, hogy néz ki a te partod, ő meg azt, hogy a miénk onnan, hogy néz ki, és nagyon sok közöset lehet találni, ha akarnak az emberek, sok közöset tudnak találni magukban másokkal. Mindig van ad viszont egy-két olyan dolog, amiben nem tudnak kiegyezni, nem is akarnak. Van egy-két olyan blokk az emberben, ami miatt bizonyos információkra nagyon nem vevő, és ezeket lepattintja, félelmek miatt, rossz tapasztalatok miatt, az egyszerűsítés miatt nincsen nagy kapacitásunk itt mindent végig gondolni. Úgyhogy rábízunk munkat az érzelmeinkre, azok egyébként egész jól csinálják. Sokszor, máskor meg borzalmasan negatív irányba visznek minket. De hát nem mi vagyunk Mr. Spock, hogy érzelmentesen elboldoguljunk, nem is baj. És végül is lehet, hogy hát így, hogy mindig veszekszik az ember, meg legalább két csoportra oszlik, lehet, hogy végén így azért még hatékonyabb is lesz a túlélés szempontjából, ezt nem tudom, ezt majd meglátjuk, vagy nem látjuk meg.
Természetesen, mint mindig, most sem hagyom ki a lehetőséget, hogy műsorvezető társamnak, Bach Viktóriának küldjek egy zenét, de hogy mi ez, azt még nem tudom, úgyhogy improvizálni fogok. A Coldplay-ről beszéltem a Mit hallgattál blogban, úgyhogy egy Coldplay számot szeretnék a Vikinek küldeni, méghozzá legyen a Clocks.
Lots
Utoljára Vágyi Petros Sémeink fogságában című könyvet olvastam, pontosan azért, mert dolgozom magamon, illetve foglalkoztat nagyon ez a téma. Mindenkinek ajánlanám, aki esetleg elakadásban van az életében, sőt, ha nincs is, mert mindenképpen egy nagyon jó önismeret.
Hogy mit hallgattam? Főleg zenét hallgattam, de ez teljesen igaz, mert amikor horgolok, szoktam horgolni, vagy kötni, ez engem nagyon kikapcsol. Itt kézi munkázás közben szoktam hallgatni podcastokat, és hát sokféle podcastot hallgatok. Egyrészt nagyon szeretem azokat a műsorokat, ahol szakértők a világpolitikai helyzetet elemzik, vagy akár a magyar politikai helyzetet, vagy akár a gazdasági folyamatokat. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az ember képbe kerüljön, hogy hát nem is feltétlenül azért, hogy, de azért is, hogy felelős döntéseket tudjon hozni, akár egy szavazáskor, akár mondjuk ez nem mindig tud megvalósulni, mert azt hiszem, hogy a hazai pártok egy részének a programja az vállalhatatlan, a másiknak meg nincs, tehát minden esetre én ezt értelmiségi emberként fontosnak tartom, hogy bizonyos folyamatokat átlássak. Nagyon érdekes adások vannak, az ember egy csomó mindenre rá tud csodálkozni, olyan dolgokra, amikkel egyébként nem találkozik, akár mert a nem tűnik fontosnak, azt hiszem én nagyon hiányolom a világpolitikai, világgazdasági folyamatok elemzését egyébként a magyar médiából, de olykor-olykor így természetesen van erre példa, de ezért valahogy a fókuszban mindig a magyar események állnak, meg az európai események, és hát ez alól üdítő kivétel egy ilyen podcast. Megszoktam őket tudni egy idő után, tehát hogy egy darabig meghallgatok egy csomó érdekes adást, és akkor egy kicsit elegem lesz abból a podcastból. Most egy kicsit az utóbbi hetekben nem is hallgattam ilyesmit, hanem egy-két politikai elemzést hallgattam a választások előtt, de egyéb angol podcastokat, angol nyelvi podcastokat hallgattam, két fickót, az egyik egy Lucas Rockwood nevű amerikai fiatalember, aki hát egyébként sok minden érdekli, jogával foglalkozik, meg testgyakorlása, de ugyanakkor nagyon jók ezek a podcastjai, amik elérhetők. Azok, akikkel beszélget, természettudósok, egészségügyi szakemberek, ilyesmiket hallgattam tőle, és hát rendkívül érdekes. Azt hiszem, hogy mi minden történik a világban, így a tudomány területén is, és jó ezekről hallani, mert hát ugye eleve a fake news korában, amikor mindent meg lehet kérdőjelezni, akkor azért nagyon nehéz, tehát egy nagyon nehéz résen lenni. Nem azt mondom, hogy egy ilyen podcast adásnak mondjuk akkor nem nézek utána, de nagyon megnyugtató természettudományos embereket hallgatni valahogy akkor is, hogyha nyilván egy természettudós is tévedhet, ennek ellenére egyszerűen fontos és megnyugtató az, hogy az ember mondjuk tudományos kísérletekkel alátámasztott elméletekről hall. A másik fickó, akit szoktam hallgatni, egy Huberman nevű, nagyon divatos neuroscientist, hát nem tudom, ideggyógyász, mondjuk így. Ő már egy kicsit elméletesebb, olyan értelemben, hogy neki így vannak így ilyen beszorult gondolatai, de ez is nagyon, tehát, hogy nagyon érdekes, mindaz, amit így elmond. Nem tudom, hogy, tehát, hogy ott én érzek néha ezekben az adásokban egy kis részrehajlást, azt nem mindig szeretem, tehát jobban szeretem, hogyha amennyire lehet, de objektív dolgokat hallok, de minden esetre marha érdekes beszélgetések vannak az ő podcast csatornáján is. Szóval én ilyesmiket hallgatok, úgyhogy ezt tudom ajánlani másoknak is, akiknek van ilyen érdeklődésük, hogy hallgassatok podcastokat, mert aztán ez az a műfaj, ami egy kicsit el tudja az embert szakítani a social media, meg a média világától, tehát az információszerzésnek egy másik útja, hogyha nincs idő olvasni, vagy nincs alkalom olvasni, akkor lehet ilyen podcastokat hallgatni.
Lehet, hogy ez, amiről most beszélni fogok, mert a kérdés az, hogy mit láttam, és kinek ajánlanám, és miért. Ez egy olyan helyzet, ami rólam többet mond el, mint arról, hogy mit lehet látni manapság. nem az első olyan szituáció, amikor veszek egy színházjegyet, és aztán végül is nem megyek el, úgy alakul. És ez nyilván annak is köszönhető, hogy nem vagyok nagyon kipihent, de valahogy a bírhatnék arra, hogy de jó lenne elmenni egy színdarabot megnézni, az nagyobb, mint sem az, hogy ténylegesen ezt megtegyem. Nem tudom, miért van így. Meséltem a Kolibri Színházban az Óza Varázslóról, amíg ott áll rendezés, meghallgathatod az adásom, és itt most elkezdhetnék neked sorolni mindenféle sorozatot, amivel mulatom az időt, de túl sok értelme nem volna, mert nem nagyon tudok. Hát talán egyet, ezt a három test problémát tudnám mondani, hogy nekem az tetszett, és bejött, mint mozi, de nem tudok olyat mondani, ami az elmúlt időben úgy nagyon megragadta volna a figyelmem. Inkább ilyen rágóguminak használom, ilyen agyzsongításra, hogy ne kelljen foglalkozni saját magammal, meg a külvilággal, és akkor erre jó, hogy így beburkolódsz egy ilyen. Hát én azért szeretem egyébként a sorozatokat, mert úgy hosszan el lehet lenni egy-egy ilyen történettel, és bele lehet úgymond ugrani, és körülbelül azt az élményt tudja adni, mint amikor gyerekkoromban olvastam a Brumit, ami sorozatként volt könyv, és akkor milyen jó volt, hogy van még belőle. De ez is változik bennem, tehát most már több időt vesz el, hogy ezeken a streaming szolgáltatókon kikeressem, hogy mit akarok nézni, mint sem maga az, amennyi időm meg energiám van utána nézni effektív azt a valamit, amit kikeresni sok időbe tellett. Konkrétan volt olyan, hogy a vacsorámmal leültem a gép elé, és akkor na majd nézek valamit, és utána egyszer csak már a vacsora is kihűlt, és már eltelt egy óra, és még mindig azon törpöltem, hogy most akkor mi legyen az a valami. Én most inkább azt mondom, hogy azt hiszem, hogy arról is szó van, hogy egy kicsit sok mindent láttam az elmúlt időben, években, és olyan, mint hogyha megtelt volna a raktár. Nehezen tudok arra most felszabadítani energiákat, tehát itt volt például az atombombás készítős film arról a fickóról, és azt én így néztem szerintem 2 órán keresztül, és ott valahol eltört bennem, hogy ez mennyire unalmas és lassú és borzasztó film, és hogy ez az amerikaiaknak biztos sokkal többet mond, mert egy csomó olyan emberről beszél, amelyiknek a történetét biztos kéne ismernem, és bunkó vagyok, de hát valami szörnyeteg. Szóval egyszerűen nem, és valahogy az az érzésem, mint hogy a filmek egyre hosszabbak lennének, tehát régen voltak 1 órás, még 1,5 órás filmek is, most meg ilyen 3 órás szörnyetegeket csinálnak. Nem tudom, hogy a sorozatokkal akarnak-e versenyre kelni, vagy miért van ez, de minden esetre fura. Vettem egy DVD lejátszót, hogy a DVD gyűjteményemet meg tudjam nézni, aztán most nem nagyon duráltam még neki magam, de lehet, hogy ez lenne a megoldás, hogy azokat a filmeket megnézni, amiket eddig nem volt erőm, vagy időm, vagy kedvem, és akkor így biztosra lehet menni, és mechanikusan kikeresni, és nem a Netflixen, meg a nem tudom miken szerencsétlenkedni.
Ha már meghallgattuk Cseri Hannától a Fordulok 2-t számot, akkor hallgassuk meg ugyanerről az albumról a kikötőt is.
Állok több 100 tonna csomaggal, diskurzust folytatok valamely tudattalannal. Én vagyok-e az, vagy másét élem meg, vagy engem is csak úgy mások képzelnek. Előttem elterül a végtelen óceán, indulni készülök túl az óperencián, de várok valakire, aki most megvárat, valamivel mégiscsak tartozunk egymásnak. vagy tán szétválunk, egymás kezét fogva meddig is sétálunk. A hajó ajtajáig vagy át a tengeren, közösen ijedezünk majd az ismeretlenen. A hajóútra viszünk mézet és madzagot, és hogyha azt kívánod, csöndben hallgatok. De úgy is beszélek, max nem jár majd a szám, csak elheverünk majd az abroncs matracán.
Tutira a Dunakanyarba építenék egy hidat, mert állandóan, hogyha az ember arra autózik, akkor nem lehet átmenni sehogy, sehova, vagy átmész a Megyeri hídon, vagy átmész Komáromnál, aztán legközelebb a kettő között nagyjából csak kompa lehet közlekedni, úgyhogy valóban odaépítenék egy hidat, ez engem azért érint személyesen, mert rengeteget járok arra focizni, vagy hát vannak ott ilyen ellenfél csapatok azon a környéken, Kismaros, Nagymaros, nem tudom, Visegrád, Tahitótfalu, akármi, és tök bonyolult a közlekedés úgy, hogy mindig már Pesten át kell menni a hídon, és akkor el kell dönteni, hogy melyik irányba, hogyan, merre, úgyhogy a Dunakanyarba építenék valami menő, odaillő hidat.
Idén nyáron, ha semminek nem lenne akadálya, akkor valószínűleg az Adriai tenger jönne, ott még nem jártam. Kikapcsolódnék, nézelődnék, utaznék, süttetném a hasamot a napon, és hagynám, hogy a tengernek a hullámzásának a hangja kimosson belőlem egy csomó belém rakódott guánót. Valami olyan helyre mennék, ahol létezik a normalitás, ahol létezik a nem hiszterizáló nyugodtság. Nem arra várok, hogy teljes punnyadás legyen, csak hogy ne a magam trenkelésének a visszahűtésére menjen el a szellemi energiáim, vagy az érzelmi energiáim nagyon nagy része. Erre a normalitásra, ahogy tudtomon kívül már nagyon régen vártam, és múlt héten esett le, hogy ez az, amire vágyom. Juronicsék kortárs balettjének a Fekete Hattyúját mentünk el megnézni a Millenárisra, ami ahhoz képest, amikor utoljára láttam, ez volt 15-ben, 16-ban, hatalmasat fejlődött, egy füves, fás, tág tér, hatalmas zöld felületekkel, nem csak vízszintesen, hanem függőlegesen is, ez aztán nagyon meglepett, és már az, hogy egyetlen egy plakát sem volt kinn, üdítően hatott. Szinte teljesen relaxált tudtam lenni. Úgyhogy, ha semminek nem lenne semmi akadály, akkor valószínűleg egy ilyen relaxáló helyre mennék, mert elég volt ebből a szutyogból, amit körénk pancsolnak állandóan.
Számomra egy ideális nap úgy néz ki, hogy korán belekelek a napba. A hajnali órák azok nagyon szépek tudnak lenni. Ebben a csendben közelebb lehet menni dolgokhoz. Szabadabban lehet járni az utcákat is. Egy-egy séta alkalmával össze tudom szedni a gondolataimat a napra. vagy akár el tudok menni úszni is, az is nagyon szép meditatív. És fel tudok készülni, rá tudok hangolódni a napra. A délelőtti órákat szeretem azzal tölteni, hogy azokat a dolgokat, feladatokat, amiket rutinból el tudok végezni, azokat elvégzem, hogy aztán utána tudjak foglalkozni olyan dolgokkal, amik több kreativitást, gondolkodást igényelnek. Délutáni, koraesti órákban valamikor általában végzek, és a következő pár órát szeretem eltölteni, úgy, hogy esetleg barátokkal találkozok, elmegyek valamilyen programra, hogy aztán az este megint az enyém lehessen, és a szabad gondolatoké, az olvasási, alkotási, leeresztési, akár egy-egy filmet is megnézek. Valahogy így.
Azt olvastam valahol, hogy azért szeretjük a madárdalt, mert hogy evolúciósan az idegrendszerünket évezredek óta össze van kötve a madárdal a biztonsággal. Mert hogy a madarak nem énekelnek akkor, amikor ragadozók vannak a környéken, hogyha valamilyen veszély van. Tehát, hogyha madárdal szól a levegőben, akkor nincs közvetlen veszély közelben. És így emiatt, hogyha madárdalt hallunk, akkor nyugodtnak érezzük magunkat. És azt gondolják, hogy a madárdal sajátos frekvenciái megnyugtatják az agyat. Egy 2022-ben végzett kutatás szerint a madárdal hangja javíthatja a hangulatot azáltal, hogy csökkenti a szorongást és a depressziós tüneteket. Ez milyen szép már!
Milyen hidat építenél, és hova, miért? Itt én még ezzel a híd metaforával mennék tovább, ezzel az összekötő elemmel. Szerintem az nagyon szép, hogyha akár egy beszélgetésben, vagy találkozásban megszületik valami, vagy történik egy valamilyen megérkezés. Múltkor olvastam valamit, ahol megfogott egy kép. Nem tudom szó szerint idézni, de azt hiszem az volt a lényege, hogy hidakat építünk egymás felé, hogy legyen mire felakasszuk a magányt. És nagyon megfogott ez a kép. Úgyhogy valahogy ez jutott erre eszembe most. És hogy hova építenék valójában hidat? Biztos egy csomó helyre jól jönne. Most inkább ilyen pszichogeográfiai jelleggel tudom megfogni ezt.
Végéhez ért a Látszótér Rádió 2024-es Szent Iván éj maratonja. De amikor véget ér valami, más mindig elkezdődik, ez pedig a nyár. És nyáron sem maradtok hallgatni való nélkül, mert korábbi évek maratonjaiból hallhattok válogatást.
Babla nemá, півроку зима, шкарпетки он діряві, весни усе нема. Я хочу літа, хочу літа вже. Я хочу в шортах ходити і їсти крем-брюле. І моя кума вже сили нема, спекла усе, що вміла, і муки уже нема. Їй треба літа, їй треба літа вже. Бо треба в шортах ходити і їсти крем-брюле. Стала зима,
літати, а весни усе нема. Він хоче літа, він хоче літа вже. Він хоче в шортах ходити і їсти крем-брюле.
Та в тебе на шкарпетці дівка.
Де?
Та на шкарпетці.
А, та я знаю. Ти соло давай грай.
А, соло. Точно.
Diósok jól megérdemelt 12 hetes nyári szünetre mennek, hogy ősszel, újabb élményekkel feltöltekezve alig várják majd az új évad kezdetét. A Szonyács Namasőn Legyen már nyár című dalával kívánok kellemes nyarat.
Місцевас пана, з нудьги вже дурна, давно всі свята закінчились, їх вже нудить від вина, набридло все це кіно, кіно, вино, доміно, набридло вдома сидіти, треба літа давно. Бабла нема, півроку зима, шкарпетки он діряві, весни усе нема. Я хочу літа, я хочу літа вже. Я хочу в шортах ходити і їсти крем-брюле. Гам-гам-гам. І на рибалку ходити, і їсти крем-брюле. Буль-буль-буль. Дівчатам квіти дарити, і їсти крем-брюле.
Viszont hallásra ősszel.
Oh yeah.